Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
A vonalban Torihanna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, én is köszöntök minden hallgatót.
Amikor a családi feszültség állandósul, a narcisztikus játszmák jelensége címmel tartasz éppen ma egy online eseményt a Fiatal Családosok Klubja szervezése által. A narcisztikus játszmákról viszonylag sok szó esik, én úgy gondolom, hogy mégsem tudjuk pontosan definiálni, hogy mit jelent. Milyen egy narcisztikus játszma?
Egy narcisztikus játszma párkapcsolatok belül mondjuk úgy néz ki leginkább, hogy az egyik félben sokkal nagyobb mennyiségben találunk, hogy szakmaiatlan legyen, olyan saját érdekérvényesítő és meglehetősen dinamikus érzelmeket, melyeket narcisztikus jelzővel illetnénk, vagy az illető maga egy olyan narcisztikus személyiség, akinél valójában már a párkapcsolat eleve azon az alapon működik, hogy ő lesz ott a domináns fél, és nagyjából, ha nem úgy vannak a dolgok, ahogy ő szeretné, akkor elkezdenek fekete fellegek gyülekezni az ebédlő asztal felett. Nyilván nem véletlen egyébként, hogy a narcizmus szó ilyen közkeletű lett az utóbbi két évben, mert valóban a diagnózisaink többségében valahogy bekerül, mert azért sem a fogyasztói társadalom, sem az információs kor, sem a pénzörökös jelenléte nem kedvez. A szerényebb, mondjuk így inkább a bánat, vagy a megengedőbb, lágyabb érzelmek köré csoportosítható pszichés problémáknak, mert ez kifejezetten kemény, olykor rideg, érzéketlen érzelmi állapottal jár együtt, ami nem jelenti azt, hogy az illető ne lehetne mondjuk látszólag egy jó szociabilitású valaki, akinek lehet működő baráti köre, lehet jól funkcionáló munkahelye, még az is lehet, hogy vezető pozícióban van, lehet, hogy mindenki azt hiszi róla, hogy egy két lábon járó fantasztikus kreatív, és akkor ehhez képest otthon, hogyha hazamegy, akkor látszik neki az a másik oldala, amit mondjuk így a családnak tart fent, vagy a párkapcsolat másik felének, ahol már az a nő, de azért nem szeretnék teljesen túlzó lenni, van ez fordítva is, tehát nő is tud narcisztikus lenni, és akkor is narcisztikus játszmáról beszélünk, de hát akkor otthon indul az a fajta mérleg működés, ahol egyébként az addigra már általában megunt személynek kezelt párkapcsolati partner valójában nem csinál mást, mint azokat az érzelmi igényeket próbálja kielégíteni, amelyek ahhoz minimálisan szükségesek, hogy otthon egyáltalán elviselhető legyen a légkör.
A narcisztikus is szenved, vagy csak a környezetében élők?
Bizonyos szempontból egy narcisztikus karakter is szenved, csak nem úgy, ahogy gondoljuk. Általában úgynevezett diffúz szorongás jellemzi őket. Tehát mondjuk például egy narcisztikus karakter az tud szorongani nagyon, ha mondjuk azt érzi, hogy a vele szemben lévő ember mondjuk nálánál tehetségesebb, jobb, gazdagabb, okosabb, bármilyenebb, akkor egy nagyon mély irigység azért benne felhorgad, és egyben a saját kisebb rendűségi érzése is tud szorongások átélni minden olyan helyzetben, ahol azt azért átéli, hogy őt valamilyen veszteség éri, de nem akkor és úgy szorong, ahogy mondanám, hogy az átlag ember, aki akkor szorong, amikor valami olyasmi mondjuk bizonytalan szignált él át, hogy nem ismeri jól a terepet, valamilyen módon veszteség fogja érni, valami olyan történik vele, amit nem tud kontrollálni. Tehát egy narcisztikus embert mindig inkább a düh és a harag jel, még akkor is, amikor úgy látjuk, hogy mintha inkább depressziós lenne. Egy normál érzelmekkel működő embernél pedig a depresszió alatt igazi mély szomorúság és bánat lehet, és akkor dühös csak, amikor annak oka van. Egy narcisztikus tekintet nélkül mondjuk az életkorára nagyon gyakran néz ki úgy, akár 40-50 pluszosan egy bizonyos helyzetben, mint egy dühött középső csoportos óvodás, aki rugdalózik maga körül, szorítja a kispiros homokozó lapátját a kezébe, és azt mondja, hogy nem adom oda, utállak, és menj innen. Tehát van egy markáns kisebb rendűségi érzés mindig, kötődésre való meglehetős képtelenség, és azon érzelmek átélése a csökkent empátia miatt, azoknak a hiánya, amiket a bánat, a szomorúság, a csalódottság lenne.
Mit tehetnek a szenvedő családtagok?
Hát én többféle helyzetet látok, nyilván a kollégáimmal együtt van, aki megpróbál párterápiába menni, elcintálva a párját. Ez hol jó, hol nem. Nem azért, mert a párterápia ne lenne jó, ez egy nagyon jó intézmény, csak éppen ugye a delegált páciens az ki szokott pörögni az egyik vagy a második ülés után. Nyilván létezik az, hogy valaki otthon megpróbál erről valahogy beszélni, és utána létezik az, amikor megpróbál valahogy egy ilyen párkapcsolatból kiszállni, ami általában nagyon-nagyon nehéz.
Hát gondolom az első bántalmazó jel felismerése nagyon fontos. De most nem tudjuk ugye az egész előadást elmondani, pedig nagyon izgalmas lenne. De ma este online lehet téged meghallgatni a Fiatal Családosok Klubja által. A részvétel ingyenes, az élő közvetítést a FICSAK, valamint a Női Szem Egyesület Facebook oldalán lehet figyelemmel követni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon köszönöm.
Örülök, hogy velünk voltál. Tari Anna Mária, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta volt a vendégem itt az Intermezzóban.